Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálákat adni neked a nyugodalom napért, a lelki csendességért, a templomért, mint lelki hajlékért, amely ma is fogad bennünket, Urunk. És szeretnénk hálákat adni azért, Úr Jézus, hogy Te fogadsz bennünket ebben a lelki órában is, mégpedig úgy, ahogyan elindultunk Te feléd. Te jól látod, Urunk, az utat, ami mögöttünk van. Te jól ismered az életünket, Te jól ismered azokat a szavakat is, azokat a gondolatokat, vágyakat, terveket, amelyek ott munkálnak a mindennapjainkban. Sőt, Te jól ismered azt az utat is, amely még előttünk áll. Ezért szeretnénk, Urunk, betöltekezni igéddel, hogy megvilágosíthassa számunkra lépteink előtt az útvonalat, és szeretnénk, Urunk, letenni minden emberi erőnket, és helyette kérni a Te erődet, hogy a Te erőddel tudjuk megfutni azt a pályát, ami még előttünk van, úgy, mint akik, Urunk, a célba veled szeretnének megérkezni. Mennyei édesatyánk, kérünk Téged, hogy igédet helyezd a szíveinkre, s engedd meg, Urunk, hogy engedni tudjunk minden igédnek. Szeretnénk, Urunk, ha teljesen közel tudnál jönni hozzánk, ezért kérünk, hogy nyisd meg úgy a mi életünket, hogy Te bennünk lehess, mi pedig hordozóivá válhassunk a Te jelenlétednek. Úr Jézus, áldunk Téged és magasztalunk Téged, azért, hogy minden dolgunkat tereját bízhatjuk, ahogyan bátorítasz is minnyájunkat. Minden gondotokat éreján vessétek, mert nekem gondom van tirejátok. Köszönjük, Urunk, gondoskodó, megváltó szeretetedet, és igédnek azt a tápláló erejét, amelyet most is elkészítettél. Engedd meg, Urunk, hogy minnyájan be tudjunk töltekezni a Te igéd világával. Jézus nevébe kérünk, Urunk, szólj hozzánk, és szent lelked által áldj meg minnyájunkat, hogy áldássá lehessünk. Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János apostol első levelének negyedik részében, a 13-tól a 18-ig terjedő versekben, és a mai napra ajánlott bibliai olvasmányunkban, az új szövetségi fejezetből, a Timóteushoz írt második levélnek első részéből, a 7-től a 10-ig terjedő versekből. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, még nem lett tökéletessé a szeretetben. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, s az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Kedves szeretett testvérek, a mai újszövetségi ige szakasz az Efézusi levélből úgy szólt hozzánk, hogy ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Vagyis tudomásul kell, hogy vegyük, hogy addig, amíg ebben a látható világban élünk és járunk, addig találkozunk világossággal éppen úgy, mint sötétséggel, és éppen úgy, mint az élet árny oldalaival. Ebben a világban a fénynek és a sötétségnek különböző váltakozásait figyelhetjük meg. Vannak különleges látványosságai is, mint a nap vagy a holdfogyatkozás. Mennyire csodálatos világot alkotott az Isten, amikor feltekinthetünk éjszaka tiszta égboltra. Láthatjuk, hogy Istennek még arra is gondja volt, hogy az éjszakában is adjon fényt, adjon világosságot az ember számára, a hold és a csillagok fényein keresztül. Azonban van egy olyan világosságunk, akiről soha nem szabad megfeledkeznünk, ez pedig az élő Jézus Krisztus, akiről úgy János apostol, mint maga Pál apostol is hirdeti, hiszen mind a ketten átélték, mit jelent az, amikor Isten elűzi a szívükből a sötétséget, a sötét gondolatokat, indulatokat, s mit jelent az, amikor Isten a maga világosságát, a maga beszédét, igéjét rejti bele az ember szívébe és gondolataiba. Akkor jön el életünknek az az újjászületett szakasza, amikor az ember megéli, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogyha pedig Krisztus él bennünk, akkor János apostol a szeretet kapcsán tanít arról, hogy bizony nagyon fontos dolog, hogy láthatóvá válik az életünkben a szeretet, mert azzal tudjuk bizonyítani, azzal tudjuk megvallani, hogy közünk van az élő Krisztushoz, hogyha képesek vagyunk a szeretetre, mégpedig arra a szeretetre, ami Istenből fakad, ami mértékeket felülhaladó, amely önzetlen, amely nem vár juttatást, viszonzást, nem valami érdemért jár cserébe, hanem önmagáért, azért, akit szeretünk. Hát kedves testvérek, János elég erőteljesen fogalmazza meg, hogy akiben még ott van a félelem, az azt jelenti, hogy még nem lett teljessé a szeretetben. És meg kell, hogy valljuk őszintén, hogy nincs olyan ember, akinek az élete részévé ne válna, életének bizonyos szakaszaiban és bizonyos mértékben maga a félelem. Vannak dolgok, amitől fél az ember. Például gyermekkorunktól fogva nagyon sokunknak lehet félelme a sötétség. Félünk a sötétségtől, az ismeretlentől, a bizonytalantól. Félünk a sötét mélységtől. Nagy dolgok ezek, amikor az ember felnőtté válva ezeken felül tud emelkedni, megtanuljuk kezelni a félelmeinket, de amíg ott marad a szorongás, amíg ott marad az aggodalom, az azt jelenti, hogy még mindig nem lettünk teljessé a szeretetben. Még mindig van a lelkünkben sötétség. Éppen ezért nagy dolog, amiről Pál beszél, hogy Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Világosságra hozta Krisztus az életet, az el nem múlót, vagyis olyan állapotban mutatja be a feltámadást, Isten örök irgalmát és el nem múló szeretetét, amelyet minden ember megláthat. Világosságra hozta, napvilágra hozta, megtapasztalhatóvá tette, bárki elfogadhatja, bárki betöltekezhet vele. A kérdés csak az, hogy megvan-e bennünk Istennek ez az élő, megelevenítő jelenléte. Hát kedves testvérek, óriási nagy problémánk nekünk embereknek, hogy valakit vagy valamit közel engedjünk magunkhoz. Gondoljuk csak el, hogy hogyan születünk meg erre a látható világra. Maga a biológia és a pszichológia is beszél erről, hogy a magzat, amint elkezd fejlődni, hogy az édesanyja testével összeköttetésben van a köldök zsinóron keresztül. és úgy is nevezik ezt az állapotot, hogy szimbiózisban vannak, egy testet képeznek, mert gyakorlatilag az édesanyának a testi adottságai, azok, amelyek a gyermek életét tudják nevelni, az anyateste táplálja, az édesanyából merít erőt, micsoda szervezeti egység, micsoda együttműködés, és milyen áldott dolog, amikor egy gyermek eljut a születés pillanatáig, megszületik, és még a világra jövetel után is az első fél évben nagyon szoros az anya és a gyermek közötti kapcsolat. Pszichológusok, gyermekpszichológusok mondják el, hogy a kisgyermek még úgy tapasztalja meg önmagát, hogy nem tud különbséget tenni az anya és az ő teste között. Leírják azt, amikor eljön az az időszak, amikor a gyermek már nézegeti a saját kezét, a saját lábacskáját, a saját testét kezdi felfedezni, úgy, mint ami a sajátja, mert eddig egyek voltak. Szimbiózisban volt az anya a gyermekével, a gyermek az édesanyjával. Ez egy titok, ez egy csoda. Ezt nem tudjuk megmagyarázni, nem tudjuk, hogy miért így fejlődik az ember. Csak azt tudjuk, hogy Isten ezzel is üzenne szeretne nekünk, hogy szeretne ennyire egyé válni az életünkkel. Magára vette a bűneinket, magára vette mindazt, amit szégyelnünk kéne, amitől szabadulni akarunk, mikor tudatára ébredünk annak, hogy mi a bűn. Amikor világosságra megyünk, mikor az Isten igéjét hallgatjuk, akkor az ember, amikor tetten van érve az Isten jelenlétébe, de jó dolog, hogy valaki annyira szeret Jézus Krisztus, hogy átadhatom neki a bűneimet, sőt, kéri, sőt, elegettet érte. Kedves testvérek, de jó lenne így megnyílni az élő Isten számára, így befogadni az élő Istent, és részt adni neki az életünkből, mégpedig az egészet. Amikor a 10 parancsolatnak az összegzéséről tanultunk, és tanulunk, és olvassuk a Bibliában, akkor azt olvassuk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és teljes elmédből. Istent vagy befogadom teljesen, vagy marad a félelem, az aggodalom és a szorongás. De jó lenne annyira a fényre menni, annyira tisztán látni, hogy mit is tett értünk az Úr Jézus. Az Új Szövetségben van egy történet, amikor Simon farizeus meghívja az otthonába az Úr Jézust. Előkelő ember volt a farizeusok között, bizonyára szeretett volna eldicsekedni azzal, hogy az Úr Jézus is szerepelt a vendéglistán, hogy ő is ott járt nála. És amikor Simon farizeusnál van az Úr Jézus, egyszer csak a nagy vendégség közepette bejön egy asszony, egy bűnös nő, ahogyan őt látták, ahogyan leírják, és kibontott hajjal, ami abban a korban erkölcstelennek számított, ezt jegyezzük meg, oda hajol az Úr Jézusnak a lábaira, és a könnyeivel mossa az Úr Jézusnak a lábát, és a kibontott gyönyörű hajával szárítja az Úr Jézusnak a lábát, és mindenki fel van háborodva, és Simon farizeus pedig egy szót nem ejt ki az ajkán, csak annyit jegyez meg magában, belső gondolataiban, ha ez az ember valóban tudná, hogy ki ez a nő, nem engedte volna, hogy hozzáérjen. És az Úr Jézus megszólal, napvilágra hozza Simon farizeus gondolatait, és azt mondja, hogy Simon, hát te meghívtál a házadba, de a lábamat nem mostad meg. Tehát a vendég szeretetnek a minimumát sem mutattad meg felém. Ez az asszony mióta itt van, a könnyeivel mossa a lábamat. Nézd meg, Simon, hogy ez az asszony mindent odaad. Te csak behívtál, de nincs ott a szíved. Nem vagy igazi vendéglátó. Akkor elmondja, hogy a vendégszeretetnek van még egy ismérve, amikor az orcát, mindkét orcát megcsókolják, a vendégfogadó és a vendég. Látod, hogy te meghívtál a hajlékodba, el is jöttem hozzád szeretettel, de a vendégcsókkal sem köszöntöttél. Ez az asszony pedig bűnbánata jeleként, alázata jeleként, hálája jeleként csókolgatja a lábamat. Vajon melyik szeret jobban? Hát az, akinek több bűne bocsátatott meg. Minél többet át tudunk adni az életünkből, kedves testvérek, annál nagyobb lesz a szeretet az életünkbe. Minél többet rábízunk az Úrra, ő annál több jelenlétet, annál nagyobb áldást, annál nagyobb irgalmat tud adni mindnyájunknak. Éppen most van folyamatban a paraolimpiai játékok, Rióban folytatódva az olimpiai játékokat. Sem az idei esemény sorozatban, hanem az elmúlt évek során, a rendezés során történt a történet, amit most elmondok. De 100 méteres futásról van szó, és tudjuk, hogy ehhez a rajthoz nem épp emberek állnak, hanem olyanok, akiknek komoly megfogyatkozásaik vannak. Mégis odaállnak a rajtvonalhoz, mert ezért küzdenek, ezért edzenek, leginkább, hogy a többi társaiba tartsák a lelket, hogy nem hiába való sportolni, nem hiába való edzeni önmagukat. És eldördül a start, pisztoly, elindulnak ki-ki a maga módján, és egyszer az egyik fiatal ember szó szerint elesik, összetöri magát, kivonszolja magát a pálya szélére, és zokogni kezd. A mezőny megáll. Oda mennek hozzá mindnyájan. Együtt sírnak vele, megölelik, felemelik, megfogják egymás kezét, és így lépik át egyszerre együtt a célvonalt. Megkérdezik tőlük, hogy hát ezt most miért csinálták, hát ennek nincs értelme. És azt mondták ezek a paraolimpiai játékosok, hogy ennek van értelme. Ti azért versenyeztek, hogy legyőzzétek egymást. Hát milyen verseny az? Legyőzitek egymást, legyűritek egymást. Ez éltet titeket. Nekünk az a cél, hogyha kell, lelassítsunk, ha kell, a másik mellé álljunk, ha kell, felemeljük, ha kell, felkaroljuk, és egymást célba segítsük. Nem féltek attól, hogy mit fognak mondani. Nem féltek attól, hogy diszkvalifikálják őket. Egy csepp félelem nem volt a szívükben, mert valami egészen más töltötte be őket, az a szeretet, amely vissza tud menni, amely meg tudja látni a másikat. Emlékezünk az irgalmas samaritánus történetében, ezekről a gyönyörű megállókról, ahogyan azt az agyonvert, majdnem agyonvert zsidó férfit, ez az irgalmas samaritánus meglátja, meglátta, megszánta, kimosta a sebeiből, feltette a szamarára, elvitte a vendégfogadóházba, és még pénzt is hagyott a vendégfogadósnak, hogy az ő fele barátjáról teljes szeretettel gondoskodjon, teljes szívéből. Valahogyan ez hiányzik sokszor a mai világból, kedves testvérek, hogy teljes szívből tudjunk valamit csinálni. Vagy muszájból csinálják az emberek, vagy pénzért, vagy valami elismerésért, de hogy szeretetből, teljes szívből, az ma már ritkaság számba megy. Éppen ezért Pál épp úgy, mint egykori Saulus, és maga János apostol is, akik átélték, mit jelent a teljes életüket letenni Krisztus kezébe. Tudjuk jól, hogy János apostol a szeretet apostola, ő az, aki ott van az Úr Jézus keresztjének a tövében. Lehetett volna nagy félelem a szívébe, mert ahogyan Jézusnak az élete véget ért a kereszten, abban a nagypénteki pillanatban jól láthatóan, Abban a pillanat szerinti gondolkodásban gondolhatták volna azt, hogy a mi életünk is így fog véget érni, és nagyon sokakat. Ez vitt távol a tanítványok közül az Úr Jézustól. Féltették az életüket. Péter ugyanezt tette, mikor konfrontálódik azzal, hogy megismeri őt ott a tűz fényében az egyik szolgáló leány. Hát te is vele voltál. Megismerem a beszédedet, hogy te is galileai vagy, onnan származol, mint a mester. És azt mondja Péter, hogy nem ismerem ezt az embert. Semmi közöm nincsen hozzá. Hát ekkor még nem lakott teljesen Jézus Péter szívében. Akkor még szégyelte abban az adott pillanatban, hogy ő az Úrért bármit fel tudjon vállalni, hogy akár az életét is oda tudja adni érte. Éppen ezért mondja János, hogy abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és mi ő bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. Milyen gyönyörű szimbiózis, milyen csodálatos együttlét, megmaradni Istenben, és Isten is megmarad mi bennünk, mégpedig azáltal a hitvallás által, amit a minden napjainkban Isten tág teret ad erre, hogy megéljük, hogy felmerem vállalni azt, hogy keresztjén vagyok, hogy kimerem mondani azt, hogy az Úr Jézust követem, tessenek megfigyelni televízióban, rádióban, újságokban. Mennyire kerülgetik még a magukat keresztjének valló emberek is azt, hogy megfogalmazzák azt, hogy Krisztus követők. Elkezdenek ködösíteni, hogy hisz valamiben, valami felsőbb rendűben. Aztán nagyon sokszor már nagy talány, ha kimondja, hogy Istenben hisz. Miért olyan szégyenletes dolog elmondani, hogy Jézus Krisztusé az életem? Jézusé. Hát a Krisna hívők dicsekedhetnek Kristával, a buddhista hívők Buddhával, mohamedánok és a többiek, mindenki büszke lehet arra, akiről veszik a nevüket és akitől tanítatnak. Jézus Krisztussal kéne, hogy telve legyen a szívünk, és ezért buzdítja Pál, az egykori Saulusként az ifjú Timóteust, ő, aki mindent kárnak és szemétnek ítélt a Krisztusért. Bíztatja Timóteus, hogy drága ifjú szolgám, ne szégyelj se engem, sem azt az evangéliumot, amelyet az Úristen tereád bíz, hanem harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet Isten ereje által. Kedves testvérek, hogyha Isten lakozik bennünk, és mi ő benne, akkor emberi erőből nem fogunk tudni előre haladni, egyedül csak Krisztus megváltó ereje által. Pál apostol erről így vall a Filippi levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, mindenre, nincs kivétel, mindenre. Új tanév kezdetén állunk, általános iskolától kezdve az egyetemekig. Vajon honnan lesz majd erő, amikor végig pörgetjük a tankönyveket, végig nézzük, hogy milyen órarend szerint kell ebben a tanévben megfutni a pályánkat, akkor először olyan jó az ember hangulata, olyan jó leső érzés azokba az új tankönyvekbe belelapozni, jegyzeteket áttekinteni, még illata van, még örömhíre van, és aztán amikor a jegyzet végére érünk, vagy a tankönyvek végére, az emberre rá nehezedik az ólom súly, hogy ezt nekem meg kell tanulnom ebben az évben, hát erről nekem számot kell adnom. Hát kedves testvérek, mi állandóan tanulunk. Mindnyájunknak szorgalmi időszaka van, mégpedig az Isten szerinti szorgalmi időszakot éljük, és meg kéne tanulnunk Istennel együtt lélegezni, együtt szolgálni, ő benne élni és mozogni, meg kéne tanulnunk megbocsájtani, elengedni, meg kéne tanulnunk szeretni, ahogyan Krisztus szeret, Meg kéne tanulnunk úgy beszélni, hogy az egyenes és tiszta legyen, amilyen a világosság atyája, ami Istenünké, mert még a teremtésben is az első szava az volt, hogy legyen világosság, és világos beszédével fényt hozott elő a sötétségbe. Ránk is ránk terhelődhet a súlya annak, hogy Úrunk, mennyi mindent kéne, Úr Jézus, te tőled, belőled, általad megtanulni, honnan lesz nekünk ehhez erőnk. És kedves testvérek, az Úr gondoskodik. Gondoskodik minnyájunk életéről, próbatételekről, lelki pihenőkről, gondoskodik tápláló igékről, gondoskodni fog úrvacsorai közösségekről. Csak egy dologgal szomoríthatjuk meg, ha még mindig félelem marad a szívünkben, ha még mindig félelemmel gondolunk a holnapra és a jövőre, mert az azt jelenti, hogy Isten világosságra hozta az örök életet, az el nem múlót, az ő erejét, de mi még mindig nem látjuk, mi még mindig nem bízunk benne, mert még mindig nem lettünk teljessé az ő szeretetébe. Amikor Jézus Krisztus meghalt a golgotai keresztfán, akkor minden bűnünkért eleget tett. Nem csak egy részéért, nem csak a szavainkért, hanem a mulasztásainkért is, a gondolatainkért is, mindenért. Teljesen eleget tett. Hogy nem tudjuk mi teljes szívből szeretni azt, aki minket ennyire szeretett. Saul látta őt, a megdicsőültet, amikor Damaszkusz felé vezető úton, egy nagy látomásban hallhatta a megdicsőült Krisztus szavát, Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? Lelkére helyezte, hogy amíg másokat üldöz, akik az övéi, magát Krisztust fogja üldözni, s egy nagy életváltozáson megy át Saul. Ahogyan Adi Endre mondja, megvakultak hiú szemeim, de őt mindörökre látom. Bárcsak a mi szemeink is így tudnának, lelki értelembe véve, megvakulni mind arra, ami rosszra visz, és bárcsak megjönne az a lelki látásunk, amely látja az el nem múlót, amit az Úr Jézus világosságra hozott, hogy nekünk van el nem múló, örök életünk. János apostol erről megbizonyosodott, ő a hű és igaz tanú, akinek éppen ezért az Úr Jézus a jelenések könyvében adott bizonyságtételeit is a szívére helyezte, és amikor Patmos szigetén hatalmas hangot hallott és megfordult, lássa, hogy ki az, aki szól hozzá. János apostol a hitéért van ott. Diokleciánus császárnak köszönheti az ő száműzetését, távol az efézusi gyülekezettől, távol az imádkozó testvérektől, egyedül a zajló tenger veszi körül a csöpnyi Patmos szigetét, Isten hangját is, mint a nagy tenger zúgásaként hallja meg, de meglátja Jézust először homályosan, aztán egyre tisztábban, és a képhez hang is társul. Ne félj, íme halott voltam, de élek örökkön örökké, s nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Nincs már, hogy kitől félj, én vagyok az ajtó, én vagyok az élet, s én vagyok a világ világossága. Mondd, mitől félsz még? Kedves testvérek, ezen a délutánon tegyük le félelmeinket, aggodalmainkat, kis hitűségeinket az Úr kezébe, s mint olyan az epilepsziás gyermek édesapja mondta imájába, amikor az Úr Jézust arra kérte, hogy ha valamit lehet neked tenned, akkor tedd meg az én fiammal, gyógyítsd meg. Az Úr Jézus azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ez az édesapa erre azt felelte, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Szívünkből szólt ez az apa, szívünkből fogalmazta meg gyötrő gondolatainkat, vágyainkat, annyira szeretnénk együtt lenni Istennel, és mégis mindig távol kerülünk tőle, bárcsak a Szentlélek Úristen leküzdhetné ezt a távolságot köztünk és az Isten lelke között, hogy többé ne külön tényezők legyünk, hanem Isten lakhasson bennünk, mi pedig Istenben. Isten adhatja meg ezt a titkot, ezt a csodálatos ajándékot nekünk. Imádkozzunk ezért minden nap. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a te igédet, útmutatásodat, és azt a kegyelmedet, Urunk, hogy nem kell félelemmel megterhelt életet élnünk, mert Urunk, te velünk vagy. Ó, bárcsak, Urunk, ne csak a láthatókat néznénk, s ne csak a látható világra függesztenénk a mi tekintetünket, szemeinket. Ó, bárcsak azt is megláthatnánk, Urunk, lélek szerint, amit te előhoztál a világosságra, amit egyértelművé tettél, hogy van örök élet, hogy van feltámadás, hogy van Isten országa, és hogy van Istennek ereje, amely minden körülmények között elégséges, elegendő. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor mi azokra nézünk, amelyek nincsenek. Erőtlenséget látunk, szomorúságot látunk, elkedvetlenedünk, nagyon könnyen összetörik az életünk. Sorunk, te látod azt, hogy elég egy szó, elég egy esemény, az, hogy az életünk mély repülés felé vegye az irányt. Könyörülj meg rajtunk, és tarts meg bennünket, Urunk, a te kegyelmedbe, a te szeretetedbe. Jöv el, Szentlélek, Úristen, és hordozz bennünket, ahogyan a sasmadár kiterjesztett szárnyait ráhelyezi a levegőnek az áramlatára, és engedi, hogy hordozza, vigye, emelje. Jöv el, Szentlélek, Úristen, szeretnénk reád bízni az életünket, halálunkat, jövendőnket, feladatainkat, családjainkat, tanulmányokat. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és kérünk, hogy hordozz bennünket, és győzd meg a szívünket, hogy nincs mitől félnünk, mert te teljes szeretettel szereted a mi életeinket. Engedd meg, Urunk, hogy belé tudjunk kapaszkodni, s egész életünk folyamán arra a világosságra vágyakozzunk, amely te magad vagy. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad vagy az élet, rejts el hát bennünket önmagadban. Így szeretnénk könyörögni most is a betegekért, kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítójuk, erősítőjük. Esedezünk, Urunk, a megtört szívűekért, a gyászolókért, akik veszteségeket élnek meg. Kérünk, Urunk, hogy te magad gyógyítsd az ő szívüket, gondolataikat, a feltámadás erejével és szereteteddel. Könyörgünk, Urunk, az iskolába menő gyermekekért, fiatalokért, ifjakért, tanárokért. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az elkövetkezendő hét napjait is. Te áld meg a szorgalmi időszakot. Te áld meg a feleleteket, a vizsgákat, a dolgozatírásokat. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjunk úgy élni teljes életet, mint akiknek az élete felől nem aggódni kell, hanem Istenbe bízva, örömmel és reménységgel megélni azt. Így könyörgünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevébe, hogy hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.